Kedves gyülekezet, Isten szent igényét felállva hallgassuk meg Ézsaiás könyvének 51. részének első 8 verséből. Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek, tekintsetek a kőszálra, amelyből kiválasztottatok, és a kút fő nyílására, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra és Sárára, aki titeket szült, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldottam és megszaporítottam őt. Mert megvigasztalja az Úr Sion, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az éden, kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava. Figyeljetek reám én népem, és reám hallgassatok én nemzetem, mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom. Közel igazságom ki, ő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek, engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlóképp elvesznek, de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol. Hallgassatok rám, ki tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem, ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne esetek, mert mint a ruhát moly emészti meg őket, és mint a gyapjat féregeszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre. Eddig olvasok a Szent Igét, tessék. Kedves gyülekezet, egy három verszakból álló szép ének, óda, nem tudom minek nevezzem műfaját, áll előttünk itt, és hogy három egységről van szó, az abból is látszik, hogy ezeket a kis szakaszokat ugyanaz a gondolat vezeti be. Néha itt a Bibliában, ez egy apró kis ismeretterjesztő megjegyzés, különösen a Biblia elején meg tudjuk ma is mondani, hogy hol varták hajdan össze azokat a kis bőrdarabkákat, amelyekre eredetileg a Tórát írták, mert olyan 4-5 fejezetenként, mintha újra kezdődne a Biblia néhány bevezető gondolat, hogy ne felejtsük el, hogy ez a szakasz is a Bibliához tartozik, tehát ma mondom még ezt is, hogy meg lehet állapítani. De itt is a három verszak ugyanazzal a gondolattal kezdődik, az első vers hallgassatok reám, a negyedik versben figyeljetek reám, és a hetedik versben megint hallgassatok rám. Ezek a kis versszakok valami nagyon fontosat akarnak velünk közölni, és elsősorban azt akarják szívünkre helyezni, hogy ne önmagunkra figyeljünk belső hangokra most, hanem az Úr akar megszólítani bennünket, és ez a fontos közölni való meghatározza majd nem csak a mi életünket, hanem alkalmasint azt a tágabb kört is, akikre Eszter utal, amikor azt mondja, hogy itt milyen jó belül a gyülekezetben, de odakint a világban egészen más harcok, más értékek és más küzdelmek zajlanak. Kiket szólít meg itt az Úr a próféta által? Hát valószínűleg azokat, akik hazatérőben vannak a babiloni fogságból, és romokat fognak találni idehaza. Odakint virágzó gazdaság, jó környezet az, amiben éltek, és ez az, ami miatt sokan közül nem is akartak már hazajönni. Úgy kellett noszogatni azokat, akik nem 70 évig, hanem már 270 évig is ott voltak, hát nem egy ember, mert 140 évig akkor sem élt senki, de generációk egymás után nagyon jól beágyazódtak ott kint Babilonban, hogy nem akartak hazajönni, újraépíteni az országot, mint valami olyan helyet, ami felé nézve sokak még a diaszporában is lelkileg megerősödnek. Egyébként ez ma is van. Nagyon fontos Izrael állama akkor is, hogyha a zsidóságnak a fele legalább a határon kívül van. Szóval hallgassatok rám, szól az Úr, azoknak, akik az igazságot követik, az Urat keresik, és akik azokra az értékekre figyelnek, amelyek a szabadító Isten értékei. Mindenképpen akik végül úgy döntöttek, hogy hazajönnek, ezek azok az emberek voltak, akik számára az igazság, és pedig Isten igazsága, amit az ő igéje rögzít, mindig is fontos volt. Van ennek az örök isteni értéknek egészen hétköznapi változata is. Az, ami a lelkiismeretünkben van írva. Most semmiképp nem azt akarom mondani, hogy előzzük a hitet, de ne állítsuk teljesen szembe a hívő ember igazság keresését a nem hívő emberrel se, hiszen ez a kis szakasz, amit majd felolvasunk, különösen majd a második pontban, a népekre is irányul. A népek felé is fordul. Szóval az igazságot követők mindenkorban meghatározó személyek. Lehet, hogy a többség nem az igazságot keresi, hanem a könnyebb boldogulást, a részesedést a javakból, akármilyen áron is. De boldogok azok, akiket mindez nem téveszt meg, és nem gyűr maga alá, hanem követik az igazságot, akkor is, ha az látszólag elveszett, és nincs igazán értelme. Malakiás könyvéből vettünk talán egy hete igét, ez volt a kijelölt igény, amikor az Úr figyel és hallgat, és azokra tekint, azok vitáját nézi, akik azon tanakodnak, hogy érdemes-e az Úr igazságát követni, hiszen jobban járnak azok, akik mindezt mellőzik, akik beállnak a sorba, és egyfajta együttműködés rendszerének a részeivé válnak, ahol a körön belül társasághoz tartozó körében nagy egyetértés van, afelett, hogy fel lehet függeszteni azokat az ősi értékeket, amelyeket eddig szemünk előtt tartottunk, hiszen abból kell kiindulni, hogy mi működik jobban, mi az, ami többet hoz az embernek a konyhájára. De Isten nem ő hozzájuk szól, nem ővel keresi a kontaktust, vagy ha igen, akkor nem így, hanem azok egyetértését keresi, akik az igazságot követik, és akik az Urat keresik, nem a kiskapukat. Olyan ezek között vagyunk-e? Ez a mi mai első kérdésünk. Mindannyian érzékeljük, hogy mi van kint a világban, hiszen ott megfordul gyakran. Mindannyiunkat érnek kihívások, információk, amelyek sok irányból hatnak, befolyásolnak, próbálnak beállítani valamilyen értékeknek a követésére, amikor szemben állnak az Isten értékeivel. Egy illusztrációt is hoz itt Ézsaiás, ez pedig Ábrahámnak a története, aki teljesen egyedül volt egy idő után, még a kis szűkebb családjával is egyedül maradt abban a tengerben, abban a pogány tengerben, ahová a lábát betette, amire nézve az örökkévaló azt ígérte, hogy ez lesz az a hely, az általad megtaposott hely, mindenüvel, ahová a lábadat leteszed, ami az áldásnak a helye lesz, hogy egy nagyon kedves soltár beszél az igazakról, akik átmendén a síralom völgyé forrásra teszik azt a lábuk nyomán, forrás fakad. Szóval És ő megérkezik egy világba, azt mondja ott az ige, hogy és oltárt épített Ábrahám itt, és oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét, így fordítja a Károli Bibliánk, ami inkább azt jelenti, hogy és megvallotta az Úr nevét. Megkérdezték, minek rakod össze ezeket a köveket? És akkor ő elmondhatta, hogy valaki olyanra emlékeztetek, és emlékezem meg, aki az eget és a földet teremtette, aki nem látható, a csillag látható, a nap látható, de nem gondolok le előtte, a fák, az évszázados hatalmas fák láthatók és lenyűgözőek, de nem ő előttük gondolok le, hanem a láthatatlan Isten előtt. És ez olykor zavart, konfliktust, vitát gerjesztett, de az emberek elkezdtek gondolkozni azon, hogy vajon jó értékek előtt borulnak-e le. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra és Sárára, akiket magányosan hívta, mert ti nem vagytok ennyire magányosak. Hát, ha akkor jobban kellene az igazságot követni és az Urat keresni. Aztán mond itt egy furcsa képet, ami több helyen előfordul a Bibliában, tekintsetek a kőszálra, amelyből kivágattatok. Mózes 5. könyvében van szó erről a költői képről, először a kőszálról, az Úrról, ami az ő rendíthetetlenségét, örökké valóságát szemléltetné, már ott van az a gyönyörű kép is, hogy még az örökké való hegyek is elporladnak és elsüllyednek, az örökké való halmok, csak Isten útjai, az ő igazsága marad meg örökké, de olyan jó arra gondolni, hogy ha én egy kis apró kövecske vagyok, abból a kőszálból vágtak ki engem. Ha valaki megnézi mikroszkóp alatt, ugyanabból a kőből vagyok, a kőszál pedig az örökké való. Vagy ez is milyen érdekes, a kútfő nyílása, nem a föld, vagy a kő, amit kimertek, hanem a nyílás maga, ami lehetővé teszi, fölszabadítja a víz kimerésének a lehetőségét. Tehát tekintsetek a kútfő nyílására, amelyből kiásadtatok, mondja a próféta ezzel a nagyon-nagyon erős költői képre. Vagyis, ha Istennek az a szándék, hogy a szomjazó világ élő vízhez jusson, hadd legyek én magam is élő kútfővé, részese a kútfőnek, amely kiapadhatatlanul hontja az élő vizet a szomjazóknak. És hadd mondja az Úr ma is, és örökké, jöjjetek én hozzám, akik szomjaztok, és vegyetek ingyen ebből a vízből. A vigasztalás is elhangzik itt, aztán a harmadik versben az ígéret, hogy noha nem látjuk esetleg az adott történelmi pillanatban a pusztát is, a kietlent is olyanná teheti, mint az éden. Ne becsüljük le a puszta időszakában a kietlenben élő hitű, Istenre figyelő, igazságát követő és az Urat kereső emberek hitét. És legyünk ezek között, hogy mi hamarabb valóra válasson Istennek ez a csodálatos ígérete a kivirágzó pusztáról. Aztán nézzük most a második versszakot. Kicsit beszélgettünk az Isten tisztelet előtt, és megígértem, hogy valamit mondok arról, hogy itt most ebben a második versszakban nem csupán az ő népének mondja az Úr, hogy figyeljetek rám, én népem, hámolgassatok én nemzetem, mert utána aztán elkezd a többi népről, az Istenre váró szigetekről beszélni, és a népét is ebben akarja, ezzel akarja erősíteni, hogy de hiszen még minden emberi beavatkozás nélkül is Isten igazsága hat a világnak arra a részére, amelyel kapcsolatban bennünk olykor erős aggodalmak vannak. Felvetjük a kérdést, nem tudjuk rá a választ, hogyha az üdvösséghez szükség van, a hitre, amiről Jézus is beszél János evangéliumában, hát mi lesz a világnak azzal a részével, amelyik nem hisz? És akkor ilyenkor nagyon nagy aggodalomba szoktunk esni, tenni ugyan nem tudunk semmit ezekért az emberekért, de tudunk szorongani és kétségbe esni, hogy vajon megoldja-e Isten ezt a problémát, ha mi nem tudjuk megoldani, vajon Isten tud-e valamit tenni. Különösen nehéz a dolog akkor, hogyha szörnyű dolgokat látunk, ami most Törökországban vagy Szíriában történik, az a füst, ami olyan nehezen akar eloszlani, itt a második verszakunkban az egek, mint a füst elfogynak, de bárcsak elfogyna Aleppó fölött, és másutt a világ súlyosan veszélyeztetett vidékein ez a bizonyos füst. Jó hallani azt, hogy ezek a távoli szigetek is Isten karjába vetik a reménységüket. Ő csodálatosan és titokzatosan munkálkodik. Neki nem akadály az, amit mi nehezen tudunk áttörni. Másféle vallás, másféle kultúra. Mi abban tudunk igazán bízni és gondolkodni, ami minket körülvesz, és azt képzeljük, hogy Isten megoldhatatlan feladat elé áll, előveszünk a statisztikákat, megnézzük, hogy a világ melyik részén van egy Isten itt, és így tovább, és hajlékolunk, és szorongunk, hogy vajon mi lesz itt, el fognak veszni, névtelenül eltűnnek, de most innen azt halljuk, hogy az Úr karjába vetik reménységüket a szigetek is. Igen, lehet, hogy mint a füst, elfogy majd a föld és az egek, a föld, mint a ruha, megavul, lakosai hasonlóképpen elvesznek. Van itt azonban egy de, és az utána következő mondat nem értelmes, hogyha emberek nélkül próbáljuk értelmezni, de szabadításon örökre megmarad, és igazságon meg nem romol. Ha elvész a föld és az emberek vele együtt, akkor ki az, akit megszabadíthat? Mi az, hogy megmarad szabadításon, anélkül, hogy ott emberek lennének? Hát egyértelműen arról szól ez az ige, hogy igen, Isten szabadítása, embereket élő szabadítása, bármi történjék is ebben a világban, bárhogy forduljanak is az ügyek, bárhogy lezerepeljen is a világnak az a része, ami most annyira büszke önmagára, gondolataira, vallására és egyebére, Isten nem engedi ki az ember iránti szeretetéből szálakat a kezéből, hanem megváltása, szabadítása, igazság, ha meg nem fogom mindenkre megmarad. És nézzük, hogy mit tanít nekünk a harmadik verszak. A hetedik vers is így kezdődik, hallgassatok, reálkodjuk, tudjátok az igazságot. Az első verszakban az igazság gérte, az igazságra hallgatókat említi, hallgassatok rám, akik az igazságot követik, de igen, itt most, akik tudjátok az igazságot, és nem egyszerűen elméleti tudás ez, hanem gyakoroljátok is, te népkinek szívében van törvényem. A harmadik verszakban ennek a népnek a felelősségéről van szó, és arról a kísértéséről, ami minden igaz embert megkísért. Megérítettük már az előbb, hogy vajon van-e értelme a számkat tépni, hogy testiesen fogalmaznak, szólni, felemelni a hangunkat. Mert jön a gyalázat, jön a karaktergyilkosság, ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmat miatt kétségben essetek. Pusztító erő bizony az, amikor a figasság jó eszközöket nem használó képviselői gyalázkodással találják magukat szembe, és úgy érzik, hogy elakad a szavuk ebben a légkörben. Nem nagy igaztalás, hogy ez mindig így volt. De kik az újra figyeltek, ne azt jelentse a ti esetekben sem, hogy másképpen gondolkodtok, mint ahogy a világ gondolkodik, hanem jelentse ez azt, hogy nem féltek az emberektől, hogy nem a félelem határozza meg, hogy mit képviseltek. És nektek is szabad tudni, hogy persze a világ mulandó, elmúlik, félegemészti meg, molyemészti meg a gyapjat, és mint füst eltöröltetik minden, de igazságon nemzedékről nemzedékre megmarad. Vannak évtizedek a Föld történelmében, amikor nagyon sötét időket élnek, hosszan húzódó háborúk ideje, egyesek életében jogfosztás, emberi jogok elvétele, megtaposása, de Isten igazsága ezek alatt az idők alatt is megmarad, és a szabadítása aktuális ezekben az időkben is. Az a nagy kérdés, hogy számíthat-e ránk azokra, akik tudják az igazságot, akiknek a szívében van Isten törvénye, és onnan az semmi, és senki ki nem sodorhatja. Megéri az Urat követni. Azokhoz szólt ma közülünk, akik hallgatnak az ő szavára, bízunk benne, hogy mindannyian ezek közé tartozunk. Segítsenek bennünket az Úr. Amen.